A mi segítségünk, ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 189. dicséretet énekeljük. Először is a 376. dicséretet énekeljük el, helyünket elfoglalva. A 376. énekünk mindegyik versét énekeljük. Így kezdődik: ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével. Hallgassátok meg most már Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, az első 13 versben.
Amikor eljött a pünkös napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, és mint a sebesen zúgó szél zendülése, betöltött az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Jeruzsálemben abban az időben istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak és csodálkozva mondták egymásnak: nem de valamennyien galileaiak ezek, akik beszélnek? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia tartományaiban lakunk, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Mindenki álmélkodott és zavarban volt, egymást kérdezgették: vajon mi akar ez lenni? Mások gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Az Isten tegye életté és áldássá bennünk igéjét. Gyertek testvérek, imádkozzunk fennállva. Istenünk, dicsőítünk téged itt ígéreteidért. Dicsőítünk, mert neked gondod van arra, hogy beteljesítsd azokat. Köszönjük, hogy ma is hívtál a tesz házadba, hogy építs minket hitáltal. Mi is könyörgünk ezért, Úrunk, növeld a mi hitünket. Magasztalunk, Úr Jézus, mint a világ világosságát, hogy aki téged követ, az nem sötétségben jár, hanem övé lett az élet világossága. Magasztalunk téged, hogy te vagy az, akiben nincs változás, és mégis törődsz velünk, folyamatosan változó, veled gyakran ellenkező, ellened ágáló, értetlen, engedetlen emberekkel. Hálát adunk azért, Uram, hogy mindezek ellenére itt lehetünk előtted, és nem mondtad eddig, hogy elég. Vezess minket bűnbánatra, alázatra, hűségre, szolgálatra. Taníts minket megnyitni a szánkat, amikor másoknak kell hirdetnünk a te felséges dolgaidat. És bocsánatodat kérjük azokért a helyzetekért, amikor ehelyett hallgattunk. Taníts meg megadnunk magunkat neked. Vezess el minket arra, hogy igéd szerint gondolkodjunk, és a te lelked mutassa nekünk az utat. Taníts, Uram, hogy a te szereteted és a neked való engedelmesség mindig nagyobb kincs legyen, mint hogy a gúnyolódók le tudjanak téríteni a te utadról. Köszönjük személyes szavaidat, amikkel a hitünk eddig épült és épülhetett. Köszönjük a konfirmandusokat, Kérünk, te tartsd meg őket, Urunk, a te áldott közelségedben, és ha lehet, akkor a mi gyülekezetünkben. Hála neked, Uram, a vigasztalásaidért, figyelmeztetéseidért, dorgálásaidért, vezetésedért. Add, Uram, hogy azon a helyen, ahova állítottál, lehessünk az életünkkel és szavainkkal a te bátor bizonságtevőid, hírvivőid, szent lelkeddel teljesen. Segíts most alázattal megállni előtted, hallgatni igédet, tanításodat, az összes zavaró körülmény ellenére is. Úr Jézus, add igédet lelkipásztoraink szívébe és szájába, és írd az üzenetedet a szívünkbe. Hadd vegyünk többet belőled, hogy többet oszhassunk szét másoknak belőled. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 377. dicséretünk első versét, így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, annak 5. fejezetében, a 22. és 23. versben. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ilyenkor pünkösd idején már elkezdenek érni a gyümölcsök, egyre többet lehet kapni a piacon. Amikor mi kiköltöztünk a Lemvirág utcába, lett helyünk végre arra, hogy gyümölcsfákat telepítsünk, és ez nem is volt kérdés. De az kérdés volt, hogy miért, meg hogy, meg hol, meg hányat, de először ültetni kellett, kiválasztani a csemetét, a tövet, vagy elültetni a magokat. Voltak kísérleteink, hogy mit hova érdemes, majd vártuk, hogy mi lesz belőle, volt, amit utána ki kellett vágni és újra telepíteni. Ilyenkor, ha reggelenként kimegyek és megnézem, hogy hogy is állnak ezek a fácskák, hány barackocska hullott le, volt olyan év, hogy roskadozott a termés, mert olyan sok termet, hogy ketté tört a fa, de van olyan év is, hogy semmi, a mandula fácskánkon úgy kell keresni, hogy hány szem is van rajta. Kettőt most már találtunk, de hogyha eljön a betakarítás ideje, akkor lehet, hogy ez a kettő se lesz már rajta. Nagy kérdés az, hogy mit tudunk tenni a gazdag termésért. Mi próbálunk megtenni mindent, ami tőlünk telik, de tudjuk, hogy a növekedést egyedül az Isten adja. A gyümölcs termés is egyedül csak az Isten áldásából lehetséges, és nem csak a fák életében, hanem a mi életünkben is, lelki értelemben is. A Galata levél előtt a pünkösdi történetet hallhattuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Jézus Krisztus megígérte a tanítványainak, hogy ő ugyan felmegy az atyához, de maga helyett elküldi szent lelkét, hogy velünk legyen minden napon a világ végezetéig, hogy eszünkbe juttassa az igéket. A tanítványok ott vannak együtt Jeruzsálemtől, benn a félelemtől bezárkózottan, és attól tartanak, hogy velük is ugyanaz fog történni, mint Jézussal. Még nem készek a kereszthordozásra, sem a tanúságtételre. János evangéliuma már ugyan tudósított minket arról, hogy a feltámadott Jézus Krisztus által kapták a szent lelket, de Jézus már nincs velük, felment az atyához, és egyedül vannak. És a pünkösdi történetben pedig azt olvassuk, hogy mindnyájan megteltek szent lélekkel, mint valami sebes szél zúgása betöltötte az egész házat, ahol ültek, majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. A Szentlélek birtokba vette őket, egész valójukat, és ettől más emberekké váltak, mint amilyenek eddig voltak. Jézus Krisztus kezdett bennük élni, lélek által velük volt, és részesei lettek az ő természetének. Ezután már tudták, hogy mit kell szólniuk, és nem jelentett gondot Péternek előállnia, aki előtte megtagadta, most bátran hirdeti az összegyűlt tömegnek Jézus Krisztust. Abba maradta maguk féltése, elkezdenek másokért élni, és mindenki megdöbben, aki hallgatja és érzékeli ezt a csodát, ezt az átalakulást. Olvashatjuk tovább a történetet, és azt olvassuk, hogy Péter milyen nagy erővel prédikál, majd gyógyítanak, végzik szolgálatukat. Azt folytatják, amit Jézus Krisztustól láttak, az ő erejével tanúi lettek Jézusnak, és még a mártírságra is erőt kaptak. Tehát ez egyértelmű, hogy Isten műve. Tehát ez is a következő pontom a Szentlélek gyümölcseivel kapcsolatban, hogy az Isten műve ez. A galácia beliek, akiknek írja Pál ezeket a verseket, nagyon csökönyösek voltak. Az apostol sokat bajlódott velük, ez úgy átüt a levél minden egyes során. Átélték az újjászületést, a megtérés csodáját, az, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által örök életet kaptak, kezdhetik a régit, kijöttek a régi bűneikből, de azután, ahelyett, hogy az újat élnék, teremnék a Szentlélek gyümölcseit, újra visszatérnek a régiekhez. És szükségük volt a figyelmeztetésre, hogy lélek szerint éljetek, és a test kívánságait véghez ne vigyétek. A Szentlélek ajándéka az újjászületett hívő életünk. Kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, ez nem tőlünk van, hanem egyedül az Isten ajándéka. És a későbbiekben is ő az, aki mindent megtesz azért, hogy az életünk gyümölcsöző élet lehessen. Beoltja életünket Jézus Krisztus életébe, mint valami szőlőtőbe. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem lehet szemeinkkel látni, hogy miként töltetünk be Szentlélekkel, de azt nagyon is jól lehet már látni a hívő ember életében, hogy hogyan munkálkodik a lélek, hogyan formálja át az életünket, hogyan teremjük a Szentlélek gyümölcsét. És aki újjászületett, az valahol ennek tudatába van. Az életünkben elkezdenek ezek a jó tulajdonságok megjelenni, amik Jézus Krisztusban voltak, és ezt a környezetünk érzékeli. Tehát ezek nem vele született tulajdonságok. Mi ezt nem tudjuk csinálni az akaraterőnkkel, csak teremni Jézus Krisztusban. Erőlködhetünk, igyekezhetünk, utánzatokat gyárthatunk, de a növekedést itt is az Isten adja kegyelmes szeretetéből. A lelki mag az Isten igéje, hogy hullik a mag, kapcsolatot tartunk az Istennel, imádság által formálódunk, ahogy neki engedelmeskedünk, szolgálunk, és közben a Szentlélek alakítja az életünket. Olvastam egy kis történetet is két kamasz fiú testvérről, akiket az apjuk sokszor büntetett azzal, hogy szobafogságra ítélte őket. Egy idő után a fiúk megunták a szobafogságot, és kapóra jött nekik az, hogy az ablakuk mellett nagy gyümölcsfa volt, amely már régóta nem hozott termést. A fiúk az ablakon kimásztak a tetőre, onnan a fa ágaira, onnan a közeli focipályára. Azután visszajöttek kerítésen keresztül, hátsó udvaron át fel a fára, ablakon keresztül be a szobájukba. Így ment ez rendszeresen, és senki nem tudott róla. Egy napon azonban a fiúk meghallották, hogy az édesapjuk ezt mondja édesanyjuknak, hogy hát ez az öreg fa már évek óta nem terem semmit sem, holnap kivágom, ültetek helyette újat. Hát megrémültek a fiúk, hát komoly tervet kezdenek el szőni. Azon az estén a szokott útvonalon át nem a focipályára mentek, hanem be a városba, és több ládányi almát vásároltak, és az éjjel felkötötték az almákat a fára. Várták a reggelt, és hát nem maradt el a hatás sem. Az apa kiáltozásodtól harsogott reggel a ház. Drágám, nézd csak, ez a legbámulatosabb dolog, amit valaha is láttam. Ez a fa, amely évek óta nem hozott gyümölcsöt, ma reggel almával lett tele. Meg kell nézned, teljesen tele van piros érett almával, nem hiszek a szememnek, hiszen ez egy körtefa. Szóval, hogy azért mondtam ezt a történetet, mert hát az Isten szeretete érleli a mi életünk fáján, a jó gyümölcsöket, de csak akkor, hogyha Jézus Krisztusban vagyunk. Tehát nélküle nem tudunk jó gyümölcsöt teremni egyiket sem, hanem csak hitványat, ehetetlent, vagy leginkább semmit sem. De hogyha Krisztusban vagyunk beoltva, akkor az életünk ezt a 9 gyümölcsöt együtt valamiképpen megtermi. Mi valahol mindig ezt ilyen készen szeretnénk, mint a történetbe ráagadták az almát, és egyből ott volt, de a gyümölcsre az a jellemző, hogy szépen, lassan növekedik, tehát idő szükséges az éréshez, mégpedig jó idő, napfény, eső, gondoskodás, meccés, és nem könnyű az út odáig. Tehát a kertész jól tudja, hogy ki van szolgáltatva az elemeknek, és az első időben lehet, hogy semmi termés nincs egy fánál, egy-két évig lehet, hogy semmi nincsen. Ültetés után még türelemmel várunk, mennyi zöld gyümölcs lehullik közben. Isten nem kész gyümölcsöket aggat így életünknek a fájára, hanem magokat kapunk, tehát kapjuk az igének a magvait, elülteti a szívünk hústáblájára, és ezt a hústáblát előtte ő már felszántotta bajokkal, nehezekkel, a betegség ekéjével, kinél hogyan ment ez végbe, és ezek a gyümölcsök éppen ilyen körülmények között tudnak jól teremni. Tehát nyugtalan, harcos időszakokban megtanulhatjuk azt, hogy mit jelent békességben lenni. Vagy szomorúság idején megtanulhatjuk az igazi örömöt. Éppen a gyülekezetünkben egy kedves testvér adta azt reggel hírül, hogy örvendezik, mert elkészült az oldalsó épület. Ugye emlékeznek a testvérek, hogy mikor kezdtük ott a kiszárítást, meg az átalakítást, és milyen nehezen száradt, és mennyi baj volt most is vele, hogy rendesen le lehessen meszelni, meg ki lettek cserélve a húzatok, a húzalok. Ezúton is köszönjük azoknak a testvéreknek, akik ebben munkálkodtak. És hát közben ott volt a bérlő, aki hát nehezen tolerálta ezt, hogy minden tiszta por, meg kiköltözni, beköltözni, kiköltözni, beköltözni, és hát nagyon dühös volt ezért a felforgatásért, és hát bizony ez a düh akár át is ragadhatott volna az ott dolgozókra, de éppen ezt mondta el a testvérünk, hogy na hát éppen itt lehet megmutatni, hogy mi pedig szelidek és türelmesek vagyunk. Hogy nem kell rá ripakodni, amikor ő kiabál, hanem lehet csendben, szeliden, türelemmel válaszolni, megmutatni, hogy mi bennünk más lélek lakozik. A régi természet az olyan, hogy mindig előjön, és közben azt öldököljük, mert olyan a régi természet, mint egy kártevő, de Isten a magvető, és adja az éltető esőket, adja kegyelmét. Haladunk előre, és teremjük a jó gyümölcsöket. Amikor Isten egy gombát teremt, nem tudom ki az, aki tudja, hogy egy gombához mennyi idő kell, állítólag 6 óra. Ha egy tölgyfát szeretnénk, akkor ahhoz 60 év is kell. Tehát gondoljuk bele, hogy milyen gyümölcsöket akarunk érlelni az életünkbe, jókat, szépeket, bőven, hát ahhoz idő kell. Ismerhetjük azt a történetet, amikor az Úr Jézus tanítványaival gyümölcsöt keres a fügefán, de nem talál. Tehát a gyümölcstelen fa felett pedig hangzik az ítélet, hogy ki kell vágni. A szép levél kevés az életünkön, a látszat kevés, tehát valódi gyümölcsökre van szükség, tehát Isten minket nem díszfáknak szán, hanem gyümölcsfáknak, és a gyümölcseinkről ismernek meg bennünket, akkor tudják, hogy igen, keresztjén ember, amikor megízlelik bele, kóstolnak abba, hogy szelítség, meg türelem, meg mindezekbe. És nézzük meg most egyenként, hogy milyen gyümölcsökről is van szó. Tudom, hogy ezekből akár sorozatot is lehetne tartani, de bízom benne, hogy ilyen röviden is hasznos lehet számunkra, és a Szentlélek majd tovább gondoltatja velünk azt, amire most aktuálisan szükségünk van. Tehát 9 tulajdonság együtt a lélek gyümölcse, együtt terem az életünk fáján, mint a narancs, aminek gerezdjei vannak, tehát nem úgy, hogy egyszer az egyik, egyszer a másik, hanem együtt jó esetben. És az első a szeretet, és nem hiába van ez elsőként, hiszen mindent átfog, mindent hisz és mindent remél. Sőt, a korintusi levélben azt mondja róla az apostol, hogy soha el nem fogy. Mert hogy nem emberi szeretetről van szó, hanem arról a szeretetről, amivel Jézus Krisztus szeretett bennünket, határtalanul, feltétel nélkül, előbb, mint ahogy mi azt viszonozni tudnánk. Tehát ez a szeretet kitöltetik a szívünkbe, és valahogy ezt sugározzuk tovább a körülöttünk élő emberek felé. A második az öröm, ami nem akkor jelentkezik csupán, amikor minden rendben van, hanem körülményektől független derű az Istenben. Tehát gyönyörködöm az én Uramban, gyönyörködöm az Isten törvényeiben, szeretetében, munkájában. És éppen ezért, mert hogy Istenből indul ki, ezért van oka az Isten népének mindig az örömre. Ugye az Úr öröme, ami erősségünk. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. És ezt Pál apostol a börtönből írja, várva azt, hogy majd kivégzik. De valahol éppen ebben a helyzetben érzi meg a menny országának az örömét, és tudja ezt írni, és nem csak írni, hanem átélni, hogy van öröme Krisztusban, békesség. A Zsoltárban ezt olvassuk, hogy habár hadd támad rám, mégse félek. Elől és hátul körülzártál engem, felettem tartod kezedet, tehát ott van az Isten körülöttem. És lehet, hogy közben nagyon fáj, de mégis tudom, hogy Istennek azzal jó célja van, nem kell nyugtalankodjak. Jön a békétlen gondolat, jön a harag, megkísért az ördög, de nem azt kell, hogy engedjem, hogy eluralkodjon a szívemben, hanem Krisztusban pihenhetek. Támadás alatt vagyunk itt a földön, de mégis lehet békességünk, vagy türelem. Ugye a világ azt súgja, hogy mindenre most azonnal szükséged van, meg kell szerezned, nem élet anélkül az élet, azonban a jó dolgokhoz mindig idő kell. Én nagyon szeretek sütni, és tudom azt, hogy ha sütök, akkor oda kell szánni rá az időmet, mert nem lehet összecsapni, ugye, hogyha várom, hogy a lisztet megdolgozza az élesztő, ahhoz idő kell. A habot rendesen föl kell verni, félúton nem hagyhatom ott. A sütés ideje is megvan, hogyha kiveszem hamarabb, akkor ott már is gond van a tésztával. És egy kisbaba születéséhez is ki kell várni az időt. De a lelki gyümölcsökhez is ki kell várni az időt, hogy az megérjen az életünk fáján. És vonatkozik ez a másik emberre, hogy a másik ember életének a fáján is idő kell, hogy megérlelődjön az a gyümölcs. Ne várjam, hogy azonnal ott lesz. Formálódik. Nem lehet az időt lerövidíteni, hogy de már is, tehát nem kész gyümölcsöket kapunk, hanem magokat kapunk, ami érlelődik és formálódik bennünk. És valahol magunkhoz is türelmesebbnek kellene lennünk, hogy igen, nem sikerül előre. Nem sikerül előre a türelem vagy a békesség, de mehetek ahhoz az Istenhez, aki kézben tart, és aki megbocsátja, hogyha elbuktam. Ott van a szívesség, mint ahogy a magyar nyelvben benne van ebbe a szóba, hogy szív, hogy amit teszek, amit szólok, abba benne legyen a szívem is, meg saját magam is. Tehát nem csak úgy oda dobom azt a másiknak, hanem hogy én is jelen vagyok benne szeretetemmel, odafordulásommal a másik ember fele, szívvel és lélekkel, vagy a jóság. Hogy tudom úgy tenni a dolgaimat, hogy nem önző módon, hanem szem előtt tartva a másik érdekeit is. De mindezt úgy, hogy ne én találjam ki, hogy mi lesz a jó a másiknak. Mi erre nagyon hajlamosak vagyunk, hogy én elképzelem azt, hogy mi a jó, és azt gondolom, hogy az úgy lesz jó a másiknak is, különösen, mint szülő vagy nagyszülő. Én tudom, hogy mi a jó nekik, aztán egy helyzetbe kiderül, hogy mégse. Azt mondja az ige, hogy Isten egyedül a jó, és mi az egyedül jótól kérjük el a jót, hogy mi lesz az a jó, amit nekünk aztán cselekedni is lehet. a tőle kapott erővel megengedelmeskedve. A hűség, hogy híven megmaradni ahhoz az Úrhoz, aki nem hagy el minket, sem el nem távozik tőlünk, tehát hűséggel lenni az ő elhívásához, hűséggel lenni a páromhoz, a szolgálathoz, amit végzek, mindabban megtenni a jót, amiben az Isten elhívott bennünket, akár munkahelyen, akár családba. A hűség nagy hiány van ebből a mai világban, mert a magunk önző érdekeit tartjuk inkább szem előtt. Szelídség. Az ige szerint a szelidek öröklik a földet. És a szelidek jól tudják azt, hogy nem ők az életük főszereplői, hanem előre engedik Jézust, hogy igen, ő munkálkodjon. Nem nekem kell látszadni, hanem mutassuk meg a mi Urunkat, hogy kinek tartozunk hálával, és ki az, aki az életünk megváltója. És az utolsó itt a sorban az önmegtartóztatás, vagy másik fordítás szerint mértékletesség, amiben szintén azt élem meg, hogy nem én vagyok a fontos, tehát nem az én kis énem, egom körül forog a világ, hanem Isten a fontos, az ő terve, az ő gondolatai, az ő akarata. És ha valaki megtartóztatja magát, az azt is jelenti, hogy kész vagyok magamat Krisztusért, a másik emberért visszafogni, tehát lemondani a kívánságaimról, testemet kordába tartani, megfékezni. És a mértékem az Isten, tehát Isten szabja meg mindenben a mértéket, evésbe, ivásba, alvásba, munkába, mindenben, és elég nekünk az ő kegyelme mindenre. Hogyan van ez a mi életünkben? Beoltattunk-e már mindenestül az igazi szőlőtőkébe, Jézus Krisztusba? Hálát adunk-e azért naponta, hogy benne élhetünk? Könyörögjünk most pünköstkor azért, hogy az Isten szent lelke áradjon ki a szívünkbe, és kívánjuk az ő munkáját, hogy az életünk ezt a gyümölcsöt teremje. Egy kedves öreg hölgytől egyszer megkérdezték, hogy mit használ, milyen szereket használ, amitől olyan szép üde az arcbőre, amitől olyan vonzó és sugárzó a lénye. Hát a következőket válaszolta, hogy az ajkaimra az igazság nevű citrus alapú ajakírt használom. A hangszálaim erősítésére szerető kedvesség gyógynövény alapú gélt szoktam inni. A füleimbe együttérzés cseppeket szoktam rendszeresen csepegtetni. A kezeimet a nagy lelkűség nevű, magas vitamin tartalmú kézápolóval kezelem. Az alakomra is kényes vagyok, az egyenesség termékcsalád magas becsületesség tartalmú szereit használom, ezek a legegészségesebbek a piacon. A szívbetegségek megelőzésére megiszom napi 1 liter szeretett teát. A környezetemben jelentkező negatív kisugárzás és ellenszenv káros hatásai ellen pedig naponta imával fűszerezve kezdem a reggelt. Hát kívánom, hogy így legyen ez a mi életünkben, hogy ezek a gyümölcsök bőven teremjenek, hogy mások is ízleljék és meglássák, hogy jó az Úr. Amen. Isten igéjére válaszként a már megkezdett 377. dicséretünk 2. és 3. versét énekeljük. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy tőled van a mi örök életünk, tőled van az újjászületés, tőled van a megtérés, minden jó. És ezek a gyümölcsök is, mind a 9, csak úgy lehetséges, ha te lelked által munkálkodsz bennünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne csapjuk be magunkat, ha még te nem élsz bennünk, forduljunk hozzád, és könyörögjünk a te újjászülő kegyelmes munkádért, hogy a tiéd lehessünk. Ha tiéd vagyunk, akkor hadd tudjunk folyamatosan, Urunk, benned maradni, hálát adni, igéddel élni, az igéket befogadni, hogy az gyümölcsöt teremjen, 60 annyit, vagy éppen akár 100 annyit is a te kegyelmes szeretetedből. Bocsásd meg, Urunk, ha csak levél van az életünknek a fáján, és megelégszünk ezzel. Bocsásd meg, Urunk, hogyha a régihez fordulunk vissza, mint a Galácia beliek, de köszönjük, hogy te tudsz ebből kihozni, hiszen a te lelked munkálkodhat bennünk is, és elvégzi mindazt, amit csak akarsz. Urunk, könyörülj rajtunk. Eléd visszük, Urunk, a gyászolókat, a sírókat, kórházba levő betegeinket, azokat a gyászoló családokat, akik a hajóbalesetbe veszítették el hozzátartozójukat. Légy az ő vigasztalójuk. Áld meg, Urunk, azokat, akik azon munkálkodnak, hogy kiemeljék a hajót, hogy megtalálják a holttesteket. Engedd, hogy mindegyik meglehessen, hogy el tudjanak búcsúzni. Urunk Istenünk, te áld meg, kérünk, a konfirmandusainkat. Köszönjük a tegnapi számvetésüket, a vizsgájukat, de leginkább áld meg az életüket, hogy ott is helytálljanak, megálljanak a kísértéseikben, új életük lehessen, teremjék a megtérés jó gyümölcseit. Köszönjük, hogy mindezt az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérhetjük. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen!